Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. A sejtek oxigénszint változás érzékeléséért ítélték oda az idén az Orvosi Élettani Nobel-díjat.
Ez egy nagyon ősi mechanizmus, nem csak emberekben, hanem állatokban is megfigyelhető, amely például a populáció szintjén lehetővé tette azt, hogy az élet nagy tengerszint feletti magasságokban is létrejöhessen.
Csillagászati kutatásokért, az első exobolygó felfedezéséért ítélték oda idén a fizikai Nobel-díjat.
Az exobolygó kutatás megmutatta azt számunkra az elmúlt negyed évszázadban, hogy a mi naprendszerünkben gyakorlatilag semmi különleges nincsen.
A sejtkutatás területén elért eredményeiért két amerikai és egy brit tudós, William Kaling, Greg Semsema és Peter Radcliffe kapja az idei Orvosi Élettani Nobel-díjat. Jenei Viktóriával, a Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézetének tudományos főmunkatársával beszélgettem.
Ha egy mondatban össze szeretném foglalni, hogy miért is adták ezt a Nobel-díjat, akkor azt mondhatjuk, hogy a sejtek hipoxiához való alkalmazkodásának molekuláris mechanizmusát tárták fel. Ez a hipoxiához való alkalmazkodás, ez egy nagyon ősi mechanizmus, nem csak emberekben, hanem állatokban is megfigyelhető, amely például a populáció szintjén lehetővé tette azt, hogy az élet nagy tengerszint feletti magasságokban is létrejöhessen. Például gondoljunk itt a magas hegységekben található országokra, Nepálra vagy Tibetre, ahol a levegő sűrűsége az alacsony, emiatt a belélegzett levegőben kevesebb az oxigén. De ettől még sokkal fontosabb talán az, hogy a sejtjeink környezetében, tehát a mikrokörnyezetben az oxigénnek a koncentrációja az változik, és ehhez a sejteknek alkalmazkodniuk kell, és alkalmazkodnak is. Tehát ennek az alkalmazkodásnak a mechanizmusát, az, hogy hogyan érzékelik ezt az oxigént, ezeket a pici vagy akár komolyabb változásokat, a sejtek, ezt tárták fel ezek a kutatók.
Ez a változás, ez lehet akár egy napon belül többször is? Tehát most egy picit több oxigént kap a szervezet, most egy kicsit kevesebbet.
Így van, ez a változás, ez nagyon sok mindentől függ, nagyon sok minden befolyásolhatja. Például egy izomra, hogyha gondolunk, annak az izomnak a munkája, tehát hogyha egy edzésre gondolunk, akkor ott az edzésen belül most pontosan melyik izomcsoportot mozgatjuk, a dolgoztatott izomcsoportban lépnek fel hipoxiáns epizódok. Vagy például, hogyha egy sebzésre gondolunk, megvágjuk magunkat egy késsel, akkor ott az érrendszernek az integritása megszűnik, és ezen erek által ellátott területek hipoxiánssá válhatnak például. Tehát ez órákon, perceken belül is változhat, tehát itt gyakorlatilag alkalmasint egy gyors reagálásra is szükség van.
Mi volt a konkrét felfedezés, tehát hogyan érzékeli a sejt azt, hogy sok vagy éppen kevés az oxigén?
Hát itt elsőként az egyik díjazott Greg Semsema munkáját kell megemlíteni, aki az eritropoietin gént vizsgálta. Az eritropoietin az egy hormon, amelyik az eritropoézist szabályozza gyakorlatilag. A magas eritropoietin szint a vörös vérsejteknek a termelését fokozza. És őt ez a kérdés foglalkoztatta, hogy hogyan szabályozódik az eritropoietinnek a szintézise az oxigén koncentráció függvényében. Hogy történik ez, és arra jött rá, hogy az eritropoietint kóduló génszakasz előtt van egy úgynevezett promóter régió, és arra jött rá, hogy ez a szakasz, ez a kis promóter régió, ez az, ami irányítja az EPO génnek a kifejeződését, és ezt a promóter szakaszt gyakorlatilag ő elnevezte hipoxia válaszadó elemnek, HRE-nek, tehát az angolból ugye hipoxia response element, magyarul ez a hipoxia válaszadó elem. Elsőként ők vese sejteken dolgoztak, hiszen az EPO nagy részt a vese termeli. Később aztán a másik díjazottal, Sir Peter Radcliffe-fel azt is bizonyították, hogy ez nem csak a vese sejtekben van jelen ez a rendszer, ez a promóter szakasz, hanem gyakorlatilag a szervezetünk összes sejtjében megtalálható.
Mire jó ez a folyamat, illetve az, hogy ezt ismerjük?
Hát ez a folyamat gyakorlatilag nagyon fontos szerepet játszik mind a fiziológiás körülmények között, de patofiziológiában is. Fiziológiás állapotokban fontos megértenünk ezt a szabályzási mechanizmust, ahhoz, hogy értsük a metabolizmust, gyakorlatilag a fizikai aktivitásnak a hatásait, az embrionális fejlődésben is jelentősége van a hipoxiás szabályzásnak, immunválasztásnak, regulálásában is fontos szerepe van. Patofiziológiát tekintve a legfontosabb területek, ahol ennek a dolognak jelentősége van, az anémia. Ugye, ami anémia a vérszegénységet jelent, amikor is hipoxia alakulhat ki, de nagyon fontos ez a tudományterület a rákkutatásban, illetve a sebgyógyulás, miokardiális infarktus patomechanizmusának megértésében. Ezekben a folyamatokban minden szerepet játszik. Hogyha arra gondolunk, hogy terápia, akkor azt mondhatjuk, hogy két terület van, ahol vannak próbálkozások ennek az útvonalnak a módosítására. Ugye két irányú módosítást lehet elképzelni. Az egyik, ahol hipoxiát idézünk elő, ezek az úgynevezett hipoxia mimetiket, tehát mikor nem valós hipoxia van, hanem kémiai úton idézünk elő hipoxiát. Tehát ilyen hipoxia mimetik szereknek a gyógyászati alkalmazására vannak klinikai tanulmányok már, ami anémia kezelésére lehetne használni. Tehát a most gyakorlatban lévő kezelése az anémiának például a rekombináns eritropoetinnek az adása, ugye, ami ugyanúgy, mint a bennünk termelődő eritropoetin fokozni fogja a vörösvérsejteknek a képződését, de ha nem akarunk rekombináns eritropoetint adni, hanem mondjuk egy kis molekulával elő tudunk idézni hipoxiához hasonló körülményeket a szervezetben, az ugyanúgy fogja indukálni az EPO-t. Ez irányban történnek vizsgálódások, vagy klinikai tanulmányok. A másik nagyon fontos terület a rákkutatás, ahol ezzel ellentétes hatást szeretnénk elérni, tehát a hipoxiát szeretnénk gátolni, illetve ezt az útvonalat szeretnénk gátolni. Hát itt van rengeteg tanulmány, nagyon sokféle inhibitor. A inhibitorok egy része az közvetlenül a HIF egy transzkripciós faktor célozza, az inhibitorok másik része közvetett módon hat a HIF egy útvonalra. Ide tartoznak például az mTOR inhibitorok. Azért említem ezeket, mert ezek közül van már olyan, amelyik klinikai gyakorlatban is megjelenik a metasztatikus vesetumorok kezelésében, például az everolimus nevű mTOR inhibitor. A közvetlen HIF-1 inhibitorok egyelőre fázis 2-3 állapotban vannak, vegyes eredményt hoztak ezek a tanulmányok. Tehát van olyan tumor, amelyikben hatékonynak bizonyultak, és vannak olyanok, ahol nem.
Úgy tudom, hogy a témában magyarországi kutatások is folynak. Mit lehet erről tudni?
A saját kutatócsoportunk is foglalkozik hipoxiával, ez ettől eltérő terület. A mi kutatásaink középpontjában a vaszkuláris kalcifikációnak a mechanizmusa áll. A vaszkuláris kalcifikáció során kalcium-foszfát tartalmú anyag rakódik le az érfalban. Ez egy csontszerű, olyan, mint a csont jellegű anyag, ami az ereknek a rugalmasságát nagymértékben rontja, és ennek a mechanizmusát kutatjuk. Ezt sokáig úgy gondolták, hogy ez egy passzív folyamat, tehát, hogyha a kálcium és a foszfát szintet meghaladnak egy bizonyos mértéket, akkor egy spontán recipitáció jön létre. Ezt azonban az elmúlt 20 év kutatásai teljes mértékben megcáfolták ezt az elképzelést, és most úgy tartjuk, hogy a vaszkuláris kalcifikációnak a sejtes mechanizmusa az az érfali sima izomsejtek osztokondrogén irányú differenciálódása, tehát a sima izomsejtek, amelyek az erek kontraktilitásáért felelős sejtek, csonttermelő, illetve porctermelő sejtek ki válnak ott az érfalban. És ennek nagyon nagy irodalma van, hogy mik azok a faktorok, amelyek hozzá tudnak járulni, vagy elő tudják idézni ezt a differenciálódási folyamatot. Amit mi hozzátettünk ehhez a területhez, az az volt, hogy bebizonyítottuk azt, hogy a hipoxia az egy ilyen faktor, tehát hogyha a sima izom sejtek hipoxiát észlelnek, vagy hipoxiás körülmények között vannak, akkor elindulnak ezen a differenciálódási úton, és képessé válnak arra, hogy csont extracelluláris mátrixot termeljenek. És tulajdonképpen nagy részt ennek a felfedezésünknek köszönhető az, hogy idén elnyertük a Magyar Tudományos Akadémiának a támogatását, és egy lendületkutató csoportot tudtunk indítani, amelynek az a célja, hogy ezt a hipoxia által indukált folyamatot egy kicsit jobban feltárja, ennek az összes aspektusát, a metabolikus változásokat, a génexpressziós mintázatok változásait és az emögött álló szabályzási mechanizmusokat is feltárjuk.
Műsorunk második felében a fizikai Nobel-díj témájáról hallhatnak interjúkat. Maradjanak velünk!